Kedves rádióhallgatóm! Az Úr Jézus Krisztus így folytatja tanítását. Jaj a világnak a botránkozások miatt! Mert szükséges, hogy botránkozások történjenek, de jaj annak az embernek, aki megbotránkoztat. Ha a kezed vagy lábad botránkoztat meg téged, vágd le, és dobd el magadtól. Jobb neked, ha csonkán vagy sántán mégy be az életre, mintha két kézzel vagy két lábbal vettetel az örök tűzre. Máté evangéliuma, 18. rész, 7. és 8. vers. Semmit sem tudnék elképzelni, amit ennél élesebben mondott volna az Úr. Ha pedig a szemed botránkoztat meg téged, vájd ki, és dobd el magadtól. Jobb neked, ha fél szemmel mégy be az életre, mintha két szemmel vettetel a gyehenna tüzére. Vigyázzatok, hogy egyet se vessetek meg a kicsinyek közül, mert mondom nektek, hogy angyalaik mindenkor látják a mennyben az én mennyei atyám arcát. Máté evangéliuma, 18. rész, 9. és 10. vers. Urunk azt mondja, hogy ne botránkoztassuk meg a kicsinyeket. Amikor valamelyikük meghal, a lelke azonnal Istenhez kerül. Barátom, minden kisgyermek a mennybe jut. Ha egy kisgyermek meghal, ez a legnagyobb vigasztalásunk lehet. A mennybe kerül nem azért, mert ártatlan, vagy mert hozzád tartozik, hanem azért, mert Jézus értük is meghalt. Az Úr Jézus itt éppen így beszél. Ne botránkoztasd meg őket, nevesd meg őket, hadd jöjjenek hozzám. Még ha meghalnak is, a lelkük azonnal az én atyám jelenlétébe kerül. Sok szülő kíváncsi arra, hogy milyen lehet kisgyermekük örökké való állapota. Dávid király ismerte ezt a kérdést. Amikor Betsabétól született fia megbetegedett, nagyon aggódott a gyermek életéért. Ennek följegyzését Sámuel második könyve 12. részének a 15. versétől a 23. verséig találjuk. Dávid böjtölt, sírt, és egész éjszaka a földön feküdt. De amikor a gyermek meghalt, fölkelt, megfürdött, ruhát váltott, és bement Isten házába, és imádta az Urat. Szolgái zavarban voltak cselekedetei miatt, és Dávid ezt a magyarázatot adta nekik. Amíg a gyermek élt, böjtöltem és sírtam, mert ezt gondoltam. Ki tudja, talán könyörül rajtam az Úr, és életben marad a gyermek. De most, hogy meghalt, miért böjtöljek? Vissza tudom-e még hozni őt? Én megyek majd ő hozzá, de ő nem tér vissza hozzám. Bízott abban, hogy egy napon vele együtt lehet. Ez nagyon értékes igazság. Sok ember elvesztette gyermekét, és én is elvesztettem elsőszülött gyermekemet. Néha elmegyek a sírjához, és virágokat teszek rá. De ő már nincs ott, hanem az Úrral van, és én megyek utána, mert én itt maradtam. De egy napon, talán az aranyos holnapon elmegyek, hogy ott legyek a mennyben, és lássam a kisgyermekemet. Ő üdvözült. Nekem két gyermekem van, egyik a mennyben, és egyik a földön. Megvallom, hogy többet aggódtam az itt maradt gyermekemért, mint azért, aki elment a mennybe. Tudom, hogy hol van az elsőszülöttem, és egy napon én is elmegyek, hogy vele legyek. Az Úr érzése a gyermekekkel kapcsolatban nagyon fontos, különösen korunkban, amikor olyan sok bűncselekményt elkövetnek a kicsinyek ellen. Jelenleg olvasok egy édesanyáról és egy mostoha apáról, akik egy drága kisgyermeket hagytak az autópályán. Milyen megdöbbentő ilyet olvasni! Csak meg akartak tőle szabadulni. Egyesek úgy gondolják, hogy nincs pokol, de én azt mondom, hogyha nem lett volna is pokol, mégis lennie kellene az ilyen embereknek. És igenis van pokol. Urunk a legerősebb nyelvezetet használja itt a figyelmeztetésre, amikor a gyermekek megbotránkoztatásának a bűnéről beszél. Ezután az Úr Jézus egy csodálatos példázatot mond el az elveszett juhról. Mert az emberfia azért jött, hogy megmentse, ami elveszett. Máté evangéliuma, 18. rész, 11. vers. Ez a példázat nem azonos a Lukács evangéliuma 15. részében az elveszett juhról szóló példázattal. E példázat kulcsa az, hogy megmentse. Lukács evangéliuma 15. részében a hangsúly az elveszett juh megkeresésén van, és itt Máté evangéliuma 18. részében az elveszett juh megmentése kerül előtérbe. Mit gondoltok? Ha egy embernek 100 juha van, és eltévedt közülük egy, nem hagyja-e ott a 99-et a hegyekben, és nem megye el megkeresni az eltévedtet? Ha azután megtalálja, bizony mondom néktek, jobban örül neki, mint annak a 99-nek, amelyik nem tévedt el. Máté evangéliuma, 18. rész, 12. és 13. vers. Figyeld meg, hogy hogyan zárul ez a példázat. Még mindig a kicsinyekkel foglalkozik. Ugyanígy, a ti mennyei atyátok sem akarja, hogy elvesszen egy is e kicsinyek közül. Máté evangéliuma, 18. rész, 14. vers. Ő gondoskodik róluk, amíg eljön a számon kérhetőség korszaka, de a szülők felelősek azért, hogy Krisztushoz vezessék őket. Attól tartok, hogy a mi iskola rendszerünk a gyermekeket tengeri malasznak tekintik a humanisztikus filozófiák területén. A fiatalok szörnyű árat fizetnek a mi mai iskola rendszerünkért. Barátom, rendkívüli a felelősségünk Isten előtt ezen a területen. Ha vétkezik atyád fia, menj el hozzá, intsd meg négy szem közt. Ha hallgat rád, megnyerted atyád fiát. Máté evangéliuma, 18. rész, 15. vers. Ha valaki vétkezik ellened, neked kell elmenned a vétkezőhöz. Ez a vers a hívők bűnéről beszél. A megbántott hívő kötelessége az, hogy menjen oda a testvéréhez, aki megbántotta őt, és ne várja meg, hogy majd a bántó fél menjen hozzá. Ha pedig nem hallgat rád, védj magad mellé még egy vagy két embert, hogy két vagy három tanú szava erősítsen meg minden vallomást. Ha nem hallgat rájuk, mondd meg a gyülekezetnek. Ha pedig a gyülekezetre sem hallgat, tekintsd olyannak, mint a pogányt vagy a vámszedőt. Máté evangéliuma, 18. rész, 16. és 17. vers. Vannak egyesek, akik szeretnek zavart kelteni, aztán úgy tesznek, mintha nem csináltak volna semmit. Az Úr elmondja, hogy hogyan bánjunk az ilyenekkel. Ha két testvér között probléma keletkezik, akkor azt szeretettel, békességes és nyugodt módon kell elrendezni. Ha az emberek nem békülnek meg, akkor oda kell vinni a gyülekezet elé. Ha a gyülekezet foglalkozik ügyükkel, akkor mint végső tekintély kezébe kerül az ügy. Az Úr ezt mondja záradékul egy tárgyal kapcsolatban. Bizony, mondom néktek, amit megköttök a földön, kötve lesz a mennyben is. Amit pedig feloldotok a földön, oldva lesz a mennyben is. Máté evangéliuma, 18. rész, 18. vers. Már tanulmányoztuk-e vers tartalmát Máté evangéliuma 16. részének 19. verse alapján, ahol megtudtuk, hogy ha visszatartjuk az igét, akkor megkötözünk a földön, és ha Isten igéjét továbbadjuk, akkor feloldozunk embereket a földön. Bizony, mondom néktek azt is, hogyha közületek ketten egyetértenek a földön mindabban, amit kérnek, azt mind megadja nekik az én mennyei atyám. Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Máté evangéliuma, 18. rész, 19. és 20. vers. Ha közületek ketten egyetértenek a földön mindabban, vajon ezen azt érti, hogy ha bármiben egyetértenek, akkor meghallgatja őket? Igen, de figyeld meg a feltételt. Ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, meghallgat bármilyen kérést, amit Krisztus nevében mondanak el, vagyis az a kérés olyanná válik, mintha maga Krisztus mondta volna. Vagy azt is mondhatjuk, hogy az ő nevében kérni annyi, mint az ő akarata szerint kérni. Ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Ez a legegyszerűbb formája a gyülekezeti kormányzásnak. Ahogy a 19. vers új alapot fektet le az imádsághoz, a 20. vers új alapot ad a látható gyülekezetnek. Az ősegyház ezzel kezdte. Ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. Apostolok cselekedetei, 2. rész, 42. vers. Akkor Péter odament hozzá, és ezt kérdezte tőle. Uram, hányszor vétkezhet ellenem az én atyám fia úgy, hogy én megbocsássak neki? Még 7-szer is. Máté evangéliuma, 18. rész, 21. vers. Péter azt gondolta, hogy már nagy lelkűségét árulja el, amikor ezt mondja, mert 2-szer vagy 3-szor kellett megbocsátani a rabbik szerint. Simon Péter kész volt megbocsátani 7-szer is. De Péter nagy lelkűsége szűkkeblűség volt az Úr Jézus Krisztus mértéke szerint. Jézus így válaszolt. Nem azt mondom neked, hogy 7-szer, hanem még 70-szer 7-szer is. Máté evangéliuma, 18. rész, 22. vers. Ez 490-szeres megbocsátás. Ekkorra már a probléma szépen megoldódik. Ha nem, akkor mindketten olyan magas életkort érnek el, hogy már úgysem számít olyan sokat. 490-szer megbocsátani azt jelenti, hogy nincs semmi határ. mert az Úr éppen ezt akarja kifejezni. Ezért hasonló a mennyek országa egy királyhoz, aki számadást akart tartani szolgáival. Amikor hozzákezdett, vittek eléje egy szolgát, aki 10 000 talentummal volt adósa. Mivel nem volt miből fizetnie, megparancsolta az Úr, hogy adják el őt és feleségét, gyermekeit és mindenét, amije van, és fizessen. A szolga erre leborult előtte, és így esedezett. Légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. Máté evangéliuma, 18. rész, 23. verstől a 26. versig. Feltételezem, hogy ezzel azt mondta, hogy vissza akarja fizetni a beruházási terv szerint. Az Úr pedig megszánta a szolgát, elbocsátotta, és elengedte az adósságát. Máté evangéliuma, 18. rész, 27. vers. Úgy gondolom, az Úr nevetséges illusztrációt használva igazolja üzenetét. Az a pénzmennyiség, amivel ez a szolga tartozott az urának, körülbelül 15 millió dollárt tett ki. Ez nagy mennyiségű pénz ahhoz, hogy elengedjék. Amikor azonban eltávozott az a szolga, összetalálkozott egyik szolgatársával, aki 100 dénárral tartozott neki. Megragadta, folytogatni kezdte, és ezt mondta neki: fizesd meg, amivel tartozol. Máté evangéliuma, 18. rész, 28. vers. A 100 dénár körülbelül 20 dollárnak felelt meg. Hasonlítjuk ezt össze a 15 millió dollárral. Szolgatársa ekkor leborult előtte, és így kérlelte: légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. De az nem engedett, hanem elmenve börtönbe vettette őt, amíg meg nem fizeti tartozását. Amikor szolgatársai látták, hogy mi történt, nagyon felháborodtak. Elmentek, és jelentették uruknak mindazt, ami történt. Akkor magához hívatta őt ura, és így szólt hozzá: gonosz szolga, elengedtem minden tartozásodat, mivel könyörögtél nekem. Nem kellett volna-e neked is megkönyörülnöd szolgatásodon, amint én is megkönyörültem rajtad? Ekkor haragra lobbant ura, és átadta őt a hóhéroknak, amíg meg nem fizeti neki az egész tartozását. Így tesz majd az én mennyei atyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsátotok mindenki az ő atyafiának. Máté evangéliuma, 18. rész, 29. verstől a 35. versig. Ez a példázat arról a szolgáról szól, akinek az adósságát elengedték, de ő nem engedte el egy másik szolgának az adósságát. Ez illusztrálja a megbocsátás alapelvét. Ez egy új alapelvként kerül bele ebbe az igeszakaszba, de nem egészen olyan megbocsátási alap a hívőknek, mint amit az Efézusi levél 4. részének 32. versében olvashatunk. Viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban. Mivel Isten megbocsátott nekünk, kötelesek vagyunk mi is megbocsátani egymásnak. Ha Isten úgy bocsátja meg bűneinket, mint ahogy mi megbocsátunk másoknak, akkor egyikünk sem nyer bűnbocsánatot. De miután Isten gyermekeivé váltunk, A bűnbocsánat alapján nekünk is meg kell bocsátanunk másoknak. Ez természetesen a keresztény viselkedés alapelve. Máté evangéliumában most figyelmünk az evangélium geográfiájára irányul. Jézus ismét Júdeába megy, amint Jeruzsálem felé tart utoljára a megfeszítése előtt. Mindennek határozott célja van, amit tesz és amit mond. Amikor befejezte Jézus ezeket a beszédeket, elhagyta Galileát, és elment Júdeának a Jordánon túli vidékére. Máté evangéliuma, 19. rész, 1. vers. Amikor befejezte Jézus ezeket a beszédeket. Milyen beszédeket? Azokat, amelyekkel a 16., 17. és 18. fejezetekben találkoztunk. Miután befejezte ezeket Galileában, délfelé indult, és elérte Júdea határait a Jordánon túl, vagyis a Jordán folyó keleti partján haladt tovább. Most a haladás fizikai és geográfiai irányt mutat. Fönn Cézárea Filippiben meghirdette, hogy Jeruzsálembe megy, hogy meghalljon. Lement Galileába, és ott időzött azon a területen, a galileai tenger környékén. Kapernaum volt a főhadiszállása, és átment még Gadarába is. Most Júdea határához érkezik. Imádkozzunk! Uram Jézusom, köszönöm, hogy véred árán minden bűnömet megbocsátottad. És ezen az alapon kéred tőlem, hogy én is bocsássak meg embertársaimnak. Adj erőt ehhez Szent Lelked által. Ámen.